Nem tudom, hogy hallgattad el reggel óta a Jó reggelt Erdélyt izgalmatban, hogy ma megszólalsz a hallgatók előtt, de arról beszélgettünk, képzeld el, hogy a Magyar Kultúra Napjához közeledve odafigyelünk-e a művészeinkre, tudjuk-e őket anyagilag támogatni azáltal, hogy megvásároljuk alkotásaikat, de hogy egyáltalán szükségünk van-e erre, beépítjük-e a képzőművészetet az otthonunkba, szeretjük-e eredeti festményekkel díszíteni a házunkat, vagy ha ajándékozni kell, akkor eszünkbe jut-e az, hogy vannak zenészeink, akiknek meg lehet venni a lemezeit, és azt ajándékozni lehet, és én úgy gondolom, hogy te a bőrödön tapasztalod ezekre a kérdésekre a válaszokat. Mit gondolsz erről? Milyen a mi közösségünk? Művészetkedvelő, művészetfaló, művészetet megfizető közösség?
Sajnos nem tudom. Annyit mondhatok, hogy zenészként szerintem nehéz megélni. Mondjuk a személyes tapasztalatom, ezt mondjuk nem tudom semmilyen szinten igaz alátámasztani, vagy ellenkezni ezzel, mert hogy nem a zenéből élek. De...
Beszédes egyébként, bocsánat, hogy ezt mondom így egyből. De hogy eddig mindig az volt a tapasztalat, ha művészekkel beszélgettünk, hogy kellett még a széknek egy harmadik, negyedik, ötödik láb is a művészet mellett.
Ez az én pályám úgy alakult, hogy sose volt ez az egyes számú bevételi forrás a zene, úgyhogy nekem ez mindig egy kvázi hobbi szintű, vagy ilyen félprofi hobbi maradt mindig, úgyhogy...
De azért zenésznek tartod magad, nem? Hús, vér, fúl.
Tehát, hogyha meg kell határoznod magad, hogy erre utazni ki, akkor te zenész vagy, nem?
Azt mondanám, hogy zenei kalandor vagyok, szeretem a...
De szép.
Szóval, hogy szeretek a zenével foglalkozni, ezt mondanám. Tehát, hogy ez mindig lázba hoz, és mindig találok benne valami érdekeset, valami újdonságot. És amikor azt mondom, hogy zenével foglalkozni, akkor tehát, hogy egyrészt énekelek, gitározok, de másrészt egy ideje van egy kis házi stúdióm, és akkor producereléssel, hangszereléssel, efélevel is foglalkozom.
Milyen az, amikor felkérnek téged, hogy mondjuk egy színházi előadásba írj zenét? Nem tudom, hogy erre hányszor volt példa, de tudom, hogy foglalkoztál már ilyesmivel.
Valóban nem volt olyan sok példa erre, és igazából az utóbbi másfél-két évben kezdett ez igazán téma lenni az életemben, és kezdett igazán érdekes lenni, és kezdtem megtapasztalni azt, hogy ez mennyire érdekes, és mennyire szeretném tulajdonképpen ezt továbbra is művelni. Mondjuk másfél évvel ezelőtt volt egy olyan, hogy belekerültem egy előadásba az Árnyal Ifjúság és Gyermekszínházba, ahol dolgozom irodalomtitkárként, és hát drámapedagógusként egy ifjúsági előadásba belekerültem, mint a drámajátékoknak a moderátora, de aztán belekerültem úgyis, mint színész egy kisebb szerepre, és zenész, tehát ugye háttér zenészként, és akkor ki kellett találni, és el kellett játszani a háttérzenéket, és egy-két dalt kellett írni, és ez alatt a rendező Tóth Zoltán végül is látta, hogy hogyan dolgozom, és aztán meghívott a Pécsi Nemzeti Színházba egy ifjúsági előadásnak, hogy megírjam a zenéjét, és be is tanítsam a színészeket, ami egy hihetetlen élmény volt, és akkor így ez annyira földbott, hogy aztán így nagyon sok embernek elkezdtem így elküldeni tehát a zenei referenciáimat abban a reményben, hogy még lesz hasonló felkérés, mert hogy nagyon izgalmasnak találom, és hogy tulajdonképpen furcsálom is, hogy korábban erre nem gondoltam, hogy ezzel foglalkozhatnék. Talán az a helyzet, hogy mostanra gyűjt össze annyi tapasztalat, meg annyi technikai tudás és eszköz, ami szerintem elégséges egy ilyen feladathoz.
És ez egy járhatóbb út a színházi zeneszerzés, hogy valahogy a színházi projektek közelében lenni, ez egy biztonságosabb út szerinted?
Hát mivel én gyakorlatilag ennek az útnak így elég az elején vagyok, mert hogy hogy korábban is volt egy-két ilyen színházi zeneszerzési munka, de azok már elég régen voltak, és hogy tehát hogy nem volt ennek egy folyamatosság az életemben, ezért tulajdonképpen nem tudom, tehát hogy nincs igazán jó kitekintésem arra, hogy egy színházi zeneszerző hogyan éli az életét, vagy hogyan, gondolom, hogy vannak olyan sztárok, vagy olyan kitűnő zeneszerzők, akik nyilván csak ebből élnek, mit tudom én, mondjuk egy Cári Tibor, vagy egy Apostolákhez Zénó, azt tudom, hogy ebből gyakorlatilag ez alkotja munkásságuk nagy részét. De hogy mások ott csinálják, azt nem tudom.
Ja, arra gondolok, hogy intézményen belül dolgozik a zenész, ez egyfajta biztonságot jelent, nem? Hogy mégis egy államilag támogatott intézményből nyilván az ő bérére is lehet félretenni. Tehát akkor nincs meg az a bizonytalanság, hogy most a közönség jó indulatára, vagy ízlésére, vagy eltartására kell számítani.
Tehát valóban alkalmazott zeneszerzőnek lenni nyilván egy sokkal biztonságosabb út is, az garantáltan járható, akinek szerencséje van erre, de hogy szerintem sokkal több zeneszerző és színházi zeneszerző van, mint alkalmazott színházi zeneszerző, úgyhogy nem tudom a többieknek mi a helyzet.
Olvastuk, hogy amikor krízis helyzet van, akkor mindig a kultúrától vonják el az anyagiakat, a pénzt, mert hogy ez egy ilyen másodlagos valamije az életnek, ami úgy van, jó, ha van, de nem baj, ha nincs. Ti ezt hogy látjátok? Hogy gondoljunk erre, hogy valóban így van ez? Tehát valóban egy ilyen másodlagos dolog a művészet, a katarzisra való igény, vagy a katarzis utáni vágyakozás, mert találnunk kell akkor egy másik helyet, ahol az ember katarzisban részesülhet, nem? Tehát, hogy mit láttok ti, hogy gondoljátok ezt a dolgot?
Ez egy nehéz kérdés szerintem. Az biztos, hogy az élő zenét és az élő koncertélményt azt nem helyettesítheti semmi. Ugyanakkor ott van az online elérhető zenék végtelen tárháza is, hogy abból is nyilván lehet élményt meríteni, úgyhogy ezért nehéz kérdés ez szerintem.
De mit tud adni a személyes találkozás? Tehát most itt döntenünk kell, ugye, hogy az online tér felajánlotta sok-sok zenek közül eldöntjük, hogy mi az, amit tiszta ingyen meghallgatunk, vagy kiválasztunk egy képet, kinyomtatjuk és kitesszük a falunkra, vagy megnézünk egy online színház előadást, vagy egy filmet, stb. De hogy mi az, amitől ezek kevesebbek, mint hogyha a húsvér művészettel találkozom, és a levegő az egyetlen csatorna, ami közvetít kettőnk között.
Gondolom, van ennek egy olyan vonatkozás, amit elég nehéz megfogalmazni. Tehát, hogyha ott vagyok ugyanabban a térben, ahol a művész van, és hallgatom, nyilván ez egy teljesen más tapasztalat, mint hogyha a képernyőm előtt ülök, vagy a fülhallgatóval a fülemben. Tehát, hogy egyszerűen nem felcserélhető a kettő. Más élmény, más fizikálisan másképp élem át az egészet. Másképp vagyok ott, másképp koncentrálok, másképp figyelek. Tehát, hogy nyilván, hogyha koncerten vagyok, vagy egy színházteremben, akkor teljesebben tudok jelen lenni, és szerencsés esetben ki van kapcsolva a telefonom. Tehát, hogy nem szakítja meg az élményt egy csomó zavaró tényező. Ezek szerintem fontos támpontok lehetnek ebben a kérdésben.
Szerintem is. Itt említetted a fizikalitást, és valahogy én is ebben látom egyrészt a különbséget, hogy hát óriási különbség van akkor, amikor érzem a saját bőrömön azt, hogy ott vagyok tőlem néhány méterre, valaki éppen tombol és kiéli a legnagyobb művészi kreativitását, körülöttem emberek vannak, italoznak, táncolnak, nevetnek, tehát hogy szerintem számomra legalábbis kevés olyan, annál felszabadítóbb dolog van, mint elmenni egy élő koncertre.
Igen, személyesebb is tud lenni, én ezt tapasztalom, hogy amikor ott vagyok, azt érzem, hogy az konkrétan nekem szól. Nekem énekel, nekem játszik a színpadon, nekem szenved, nekem örül, nekem lógott a kép a falon, tehát sokkal nagyobb a személyhez szólás ebben az esetben. Mi képernyőn keresztül, vagy egy valamiféle készüléken keresztül fogyasztom a művészetet, úgy érzem, hogy hát én is egy vagyok a sok millióból, aki ezt most látom, hallom, és nem úgy élem meg.
Mesélnél egy picit arról, nem tudom neked milyen tapasztalataid vannak erről, hogy az itthoni, akár erdélyi közegünk, de úgy az alkotók közege, mennyire lehet érezni azt, hogy kölcsönösen támogatjátok, felkaroljátok egymást ilyen helyzetekben? Befizettek-e egymás koncertjeire, vesztek-e egymás lemezeiből, adtok-e egymásnak tanácsokat, tippeket, bármit?
Vagy megy a rivalizálás, és
Vagy mindkettő.
Vagy igen.
Hú, hát nem tudom őszintén. Az a helyzet, hogy én egy eléggé, hogy is mondjam, csak magányosan dolgozó zenész vagyok. Szerintem keveset kommunikálok a zenésztársaimmal, és max összejárunk társasjátékozni, meg efféle, de hogy, és olyankor nyilván elmondjuk a véleményünket, vagy biztatjuk egymást, meg efféle. De hogy valahogy én nem is nagyon érzem meg szükségét, és hogy nem érzem úgy, hogy ezen így nagyon sok minden múlna, de volt már olyan, hogy a barátnőmmel ő írt egy dalt, és aztán én megpróbáltam, hogy meghangszerelni, és akkor ebből kialakult egy ilyen érdekes munkafolyamat, és aztán a végén elküldtük elég sok zeneszerző ismerősnek, hogy mondjanak véleményt róla, és mondják el, hogy szerintük melyik változata az érdekesebb.
Elmondhatjuk, hogy kiről van szó?
A barátnőm Bertuti Johanna, aki dramaturg, énekes, műfordító, szerkesztő, dalszerző, gyerekvers szerző, szóval sok minden. És ez egy érdekes tapasztalat volt, és nagyon kedves volt mindenki, és nagyon biztató. Szóval úgy látom, hogy ha valakinek szüksége van visszajelzésre, akkor egészen bizonyos, hogy megkapja, és nagyon sok kedves ember talál maga körül, hogyha keresi a kapcsolatot.
Miért ajánlod tehát a művészetedet, akár a barátnőd művészetét, a kettőtök művészetét, vagy a kollégáid művészetét a hallgatóknak és a közönségnek? Hozzáteszem, megvásárlás céljából.
Igen, most így hirtelen elgondolkodtam, hogy ez a megvásárlás, ez hogyan
rondán hangzik.
Hát az én esetemben most így gondolkodom, hogy maximum ilyen Spotify feliratkozásról beszélhetünk, és akkor Spotify-on lehet hallgatni, és abból jut valamennyi, de meg hát lehet, azt hiszem, van olyan lehetőség is, hogy Spotify-on keresztül adakozni, de őszintén nem is néztem ennek utána. Tehát akkor most így, ezt most félretesszük, azt, hogy engem hogy lehet támogatni, engem úgy lehet támogatni, hogyha felkér valaki zeneírásra, vagy valamelyik színház felkér zeneírásra, akkor ez nekem egy nagyon nagy támogatás, és az jól fog esni. Bertuti Johanna barátnőmnek megjelent egy gyerekverskötete, amelynek van CD melléklete is, tehát lehet verseket is olvasni, zenét is lehet hallgatni. Ez a cím, hogy Almából kikörtébe be, és saját megzenésítésű dalokat tartalmaz. Ezeket a dalokat otthon a kis házi stúdiumban vettük fel, és én készítettem a hangkeverést. És ezt a könyvet most kéne mondjam, hogy hol lehet megvásárolni, de az a legegyszerűbb, hogyha Bertuti Johanna alkotói oldalát megkeresik a kedves hallgatók, és akkor lehet személyesen írni, és hát házhoz szállítjuk, vagy elküldjük a könyvet.
Olyan drága vagy, hogy a Bertuti Johanna művészetét ötször olyan lelkesen és szívesen ajánlod megvásárlásra, mint a sajátodat is. Ne haragudj, hogy ezt mondom, de annyira jellemző. Látjátok ti is ezt, hogy a művészek nem igazán értenek ahhoz, hogy hogyan tudják értékesíteni a munkájukat, és gyakran nem is tudják felmérni, hogy ez mennyit ér pénzben lefordítva. Ezért kell odaállni, és ezért kell azt gondolom nagyon-nagyon odafigyelni, és támogatni, és nekünk értékelni mindazt, amit csináltok, mert ha arra gondolunk, hogy nem csak kenyér él az ember, akkor nekem az első dolog, ami eszembe jut, az az, hogy művészet, hogy zene, hogy lelki táplálék, és az a katarzis, amit egy-egy élő találkozás nyújt az alkotók munkáival.
És még egy kérdést, hogyha megengedsz. Miben más, vagy miben különbözik az, amikor mindketten művészek vagytok, és egy kuckóban, egy házban éltek közösen? Miben változik meg az élet, vagy a mindennapok akár?
Szerintem nem sokban úgy amúgy, vagyis merem remélni, hogy inkább az, hogy az a szerencsés helyzet, hogy Johanna gyakorlatilag szabadúszva, mert azt jelenti, hogy a munkájának a nagy részét otthonról végzi, és ezért és nekem is viszonylag azt mondanám, hogy rugalmas a munkaprogramom, ezért elég sok időt tudunk együtt tölteni, és szerintem ez egy nagyon jó dolog.
Sokat alkottok együtt?
Nem olyan sokat. Igazából szerintem ő az, aki azt szeretné, hogy nagyon sok mindent csináljunk együtt szakmai téren is, én pedig az vagyok, aki inkább azt mondom, hogy
válasszátok külön a kettőt?
Igen, én egy picit jobban a fele hajlok, hogy egy kicsit válasszuk szét, tehát hogy ne legyen több a szakmázás, meg a nem tudom, tehát az együtt dolgozás, mint a sima, egyszerű együttlét.
Ez milyen megfontolásból, mert hogy te másképp éled, meg munkának éled, meg a közös alkotást, vagy a... Tehát, hogy az nem tartozik hozzá a magánélethez, amikor mondjuk együtt írtok egy dalt, vagy születik egy szöveg, és arra te pengedsz egy dallamot, mert megfogalmazódik benned, ez már a munka kategória?
Én azt mondanám, hogy egy picit, hogy igen, tulajdonképpen. Tehát egy másképp működik akkor a viszonyunk valamilyen szinten szerintem, ami nagyon jó dolog amúgy, csak van bennem valami miatt, amit most így nem is biztos, hogy ki tudnék értelmesen fejteni, de hogy van bennem egy kis tartózkodás, hogy ez túlsúlyba kerüljön, vagy túl sok legyen belőle.
De azért csak van olyan, amikor csak leültök egyet dzsemelni, mondjuk örömötökben, bánatotokban is, nem szakmázás vele hajlik az egész, hanem csak egyet örömzenéltek.
Persze, van ilyen, bár most, hogy mondott, tulajdonképpen nem nagyon gyakran, de ami gyakori az, hogy csak így elkezdünk halandzsa énekelni oda-vissza, és tehát, hogy inkább az ilyen, amit úgy nevezünk, hogy fürdőszobai éneklés, vagy hogy mondják ezt, tehát a konyhai duettek, tehát ilyen kis vicces impro, ami gyakorlatilag azért van, hogy feldobjuk egymást, és hogy nevetessünk egy nagyot, ezt mondjuk imádjuk.